Söplin György, de Fidesz volt európai parlamenti képviselője az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kíséredik. Említette az előbb, hogy nagyon sok az új képviselő a parlamentben, és a politikai viszonyok is megváltoztak. Hogyan lehet most többséget csinálni ahhoz képest, mint ahogy lehetett korábban a néppárt és a baloldal megegyezésével, ha kellett?
Sokkal nehezebb. Tehát biztos vagyok benne, hogy vannak ügyek, ahol összeáll a többség. Egyébként amennyire követem ezeket a dolgokat, és nem követem ezeket nagyon közelről, alapvetőleg nagyon kevés kezdeményezést adott ki az a bizottság, még mindig a Juncker bizottság, ügyvezető bizottság. Tehát a parlamentek igazából eddig nem volt dolga a törvényhozásban, vagy nagyon kevés. Tehát az szakbizottságok működnek, nem nézem át közelebbről, bevallom, de nem tudom pontosan, de tudtam, eddig nagy probléma nem merült föl, de például, hogyha fölmerül, például a bizottságnak a munkaprogram, az új bizottságnak, akkor ekkörül biztos lesznek viták, és lehet, hogy egyszerűen nem fog átmenni, hanem leszavazzák. Ez nem zavarja a bizottságot, de kényelmetlen, hogy a parlament nem tudja eltönteni. És nagyon érdekes, hogy most napokban a új bizottság egyik szenior alelnöke, a mostani bizottság tagja, a dán biztosasszony Margrethe Vestager, aki tud dánul, az fogja tudni, rettetesen ejtem ki, de más kérdés. A liberális üzent a parlamentnek, hogy uraim, azért szedjék magukat össze. Tehát legyen, történjen valami. Vagyis lefordítva, mi történik ott a parlamentben? Miért nem vagytok képesek összehozni egy valamiről való többséget? Mert addig, ameddig, akkor mi csak itt vesztegelünk, már mint az új bizottság tagjai, az új kollégium. Tehát mások is felfigyelni. Most mindez azt jelenti, hogy itt van Ursula von der Leyen, akit egy parányi többséggel választottak meg, egy 9 fős többséggel, nagyon gyenge. Az ő legitimitása, hát úgy függőbe van, de hogyha ez a forgatókönyv valósul meg, hogy tényleg kialakul az alkotmányos válság, tehát leszavazzák ezt a bizottságot, akkor nem tartom valószínűleg, hogy ő maradna. Na most itt vissza kell térni egy kicsit a múltba, a múlt az a nyár. Talán emlékeznek, hogy a parlament kitalálta ezt az új intézményt, a csúcsjelölt intézményét 13-ban, ha nem tévedek. És aztán 14-ben alkalmazták, és így lett Juncker a bizottság elnöke, tehát a pártok, az európai szintű pártok kiadottak egy csúcsjelöltet, Juncker volt a néppártnak a jelöltje, mi egyébként, magyar delegáció, mi nem rászavaztunk, hanem mi Michel Barnier-re szavaztunk, aki a később a főtárgyaló lett a Brexit kapcsán, akit én egész jól megismertem, mert nagyon érdekes ember. És aztán ezt megpróbálták újra bevetni tavaly, és akkor Manfred Weber, a néppárti frakció elnöke lett a néppárti csúcsjelölt. Én ott voltam Helsinki-ben, kb. Egy évvel ezelőtt, pontosan, amikor a 80%-os többséggel szavaztuk őt meg, de a néppárt gyengén szerepelt. Ez nem Webernek a hibája, hanem egy ilyen strukturális probléma, hogy szétfragmentálódik az európai párt terület, és még mindig a néppárt jött be, mint a legnagyobb frakció, tehát elvben a iratlan, vagy nem tudom, a csúcsjelöltségek iratlan, vagy iratlan szabályai vannak, szerintem iratlan szabályai, a parlamentnek őt kellett volna megválasztani a bizottsági elnökségre. A parlamentre nem volt hajlandó. Tehát effektíve a baloldal megszegte az iratlan szabályt, és ők ragaszkodtak ahhoz, hogy a baloldal jelöltje, csúcsjelölt, Timmermans, legyen a bizottság elnöke. Ebből elindult a nagy húzavona, mert időközben a tagállamok mondták, hogy nem, mi vagyunk azok. Mi jogunk az, hogy kit nevezünk ki a bizottság elnökének, nem a parlamenté. És akkor effektíve ejtőernyővel bedobták von der Leyent. A parlament ezt nem bocsátotta meg a parlament bocsátotta meg a tanácsnak, tehát a viszony a kettő között rossz, és szerintem egyre rosszabb.
Mi lesz az Európai Unió motorja? Korábban említette, hogy az egy nagy eredmény, hogy német-francia háború nem lesz többet, és a német-francia viszonyt szoktuk eddig az Európai Unió vezető erejének, húzó erejének tekinteni. Ez marad?
Igen, strukturálisan, hát nagy bizony a távozás, az Egyesült Királyság távozásával, ez a két legfontosabb állam Európában. A probléma abból áll, hogy Franciaország, mint tudjuk, van egy nagyon energikus elnöke, Macron, de Németországban igazából gyenge a vezetés, tehát Angela Merkel, ha nem is végnapjai, de alkonyát éli. Tehát Németország most alig szerepel, és nem tudjuk, hogy ki lesz Merkelnek az utódja, még azt sem tudjuk, hogy pontosan milyen lesz a következő német kormány. Tehát a találgatások azt mondják, hogy a német szociáldemokrácia, és mondjuk történelmi szempontból ez egy ilyen fantasztikus dolog, leszerepel. Aki tudja a történelmet, tudja, hogy a német szociáldemokrácia az egyik legfontosabb politikai párt jelenség volt az európai baloldalon 100 évvel ezelőtt, 130 évvel ezelőtt. Úgy néz ki, hogy a zöldek és a kereszténydemokraták esetleg összetudnak hozni egy koalíciót. Hogyan fog az kinézni? És kiadja a kancellár, tehát a miniszterelnök, az a CDU, kereszténydemokraták, a zöldek, és mi lesz a célkitűzésük, és mi a fajta Európába gondolkod, nem tudjuk. Macronnak megvan a világos elképzelése, hogy francia vezetéssel egy valamennyire de Gaullista típusú Európa jöjjön létre, ahol a tagállamok megvan a szerepük, európai intézmények legyenek ott, de ne dugják az orrukat a tagállamok dolgába. Vagy ha igen, akkor nem a franciák dolgába. Tehát azért a franciáknak nem kell a szomszédba menni egy kis nacionalizmusért. Tehát valahogy így képzelhető el, de mondom, hogy egy ilyen átmeneti helyzetben vagyunk, tehát nagyon nehéz jövendőről, mert nem látjuk a fix pontokat. És aztán ott van egyébként Olaszország, ahol van egy új kormány, de hogy ez meddig képes magát fönntartani, az megint kérdőjelezhető. Ott van az instabil Spanyolország, ahol a szocialistákon 27%-on vannak, a néppárton 20-22-n, egyik sem tud összeállítani egy stabil koalíciót. Tehát nem tudom, ezek a nagy államok. Lengyelországban legalább tudjuk, hogy van egy stabil kormány. Mi nem vagyunk nagy állam, de mégis itt tudjuk, hogy van egy stabil kormány. Hogy mi lesz Romániában, nem tudom. Ott is, hogy kormány, ideiglenes kormány jött le, aztán jövőre lesznek a választások. Tehát lehet felsorolni, hogy alapvetőleg erősebb a politikai instabilitás ezen a párt kormány koalíciós szinten, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt volt, legalábbis én ezt így látom.
A Brexit folyamatában lát-e valamilyen fix pontot, amire, hogyha ráállunk, akkor el lehet képzelni legalább, hogy mi lesz a következő lépés?
Ó, elképzelni mindig lehet. De nem biztos, hogy megvalósul. Nem, a Brexit annyira cseppfolyós, beláthatatlan, hogy tényleg nem lehet semmiféle. Hát lehet izgalmas dolgokat mondani, hogy ebből mi lesz igaz. Nem menném állítani, tehát biztos tudják, hogy én nagyon sok időt éltem Nagy-Britanniában. Ezt az országot én már nem ismerem. Olyan 16 éve. Olyan radikálisan változott meg, a polarizálódás olyan erős, hogy bámulatos.
Tehát, de mi polarizálta Nagy-Britanniát? Az innen nézve mindig egy olyan, hát egy sziget, és stabil, és gazdag, és ott van Európa pénzügyi központja. Nagyjából ezt mindenki tudja róla, vagy volt.
Pénzügyi központ valóban ott van. Mi polarizálta? Alapvetőleg az, hogy a Thatcher idejébe bevezették, vagyis pontosabban elkezdték lebontani az állam szerepét, a jóléti állam már kevésbé volt fontos, és a piac egyre nagyobb szerepet kapott. Ennek aztán, most nagyon rövidre zárom, az volt a következménye, hogy a sikeres Anglia egyre sikeresebb lett. A kevésbé sikeresebb Anglia szegényebb lett, és ennek földrajzi letérképeződése van. Hogyha megnézzük a térképet, akkor ott van London, dél-kelet Anglia, aki ismeri, azt tudja, hogy miről beszélek. Ezek termelik ki az ország GDP-jének a többségét, és a többit támogatják. Tehát, ha Észak-Angliát nézzük, akkor ők nem önellátóak, hanem függenek gazdaságilag a Londontól. London az egy ilyen fantasztikus hely amúgy is. Ez egy egészségtelen helyzet. És erre még rájön a konzervatív kormány nadrágszép politikája, nagyon szerencsétlenül hatott az amúgy is elszegényedő északra. És az északiak, és egyébként bizony vonatkozik Nyugat-Angliára, Bristol és onnantól nyugatra, hogy azt mondták, hogy nem. Ez mind az Európai Unió hibája. Kilépünk. Valójában azt hiszem, hogy Londontól akartak megszabadulni, de úgy volt föltállalva, hogy London ellen nem tudtak szabadni, közvetlen London ellen, és az Európai Unió ellen is, mert egy kivétellel nem volt, soha nem volt miniszterelnök, aki komolyan vette volna az Európai Uniót, aki mondjuk úgy, hogy kedvelte az Európai Uniót. Az, kivétel az Herbert Heath volt a 70-es évek elején. Tehát soha nem volt angol politikus, aki meggyőzte volna az angol közvéleményt, hogy az európai tagság alapvetően egy jó dolog, érdemes szeretni. Ez soha nem történt meg.
De amikor tagok voltak, akkor sem éreztek ebből semmit. Mi érezzük az Európai Unió előnyeit. Hát lehet például utazni, elég kézzelfogható előnyei vannak. A britek persze mindig is tudtak utazni, tehát ők ezt nem érezték.
Igen, de hogyha valaki a Nagy-Britanniába utazik, akkor azért ott van egy útlevélvizsgálat, mert ők nem léptek a Schengenbe. Tehát ilyenek. Ők ilyen kívülállóak voltak, lehet így háromnegyed rész voltak, hogy nem kellett belépniük az eurozónába. Elég sok kivételt kaptak, és aztán volt a visszatérítés és a úgynevezett rabat. Tehát ők egy kiváltságos tagságot élveztek, de nem volt elég. Minek következtében, mint mondom, a többség a Brexit ellen szavazott 3,5 évvel ezelőtt, ami váratlan volt, és mint mondom, ez igazából egy sokkal régebbi folyamatnak a kiegyezésedése volt, ami nem csak Európáról, Európai Unióról szólt, hanem az angol létről, angol nemzeti tudatról, hogy mi angolok vagyunk, britek vagyunk, európaiak vagyunk, mit jelent, mik nem vagyunk, és így tovább. És alapvetőleg, hogy hol van a hatalom? Nálunk, itt, Észak-Angliában, vagy Londonban? Na most ez elindít egy polarizálódást, és a polarizálódás csak növekszik. Én azt látom, hogy akit én ismerek Londonban, azok nagyrészt úgy gondolkodnak, mint én, hogy én személy szerint sajnálom Nagy-Britannia kiválását, de szavazhattam volna, de nem szavaztam. De én megérzem azokat, hogy azt mondják, hogy abszolút elegünk az Európai Unióból, tehát akiket én ismerek, azok mindig a maradás pártiak, de eltételezem, hogy késre menő vitákat lehetne folytatni olyanokkal, akik azt mondják, hogy nem, Európai Unió, dala, stb. Ott székel az ördög. Körülbelül ezen a szinten.
Látja azokat a terveket a brit politikában, ami leírja, hogy mitől lesz jobb az Európai Unión kívül? Hogy mi hasznot fog az hozni?
Hát látok erről szövegeket, hogy ez a valóságot tükrözi, vagy nem, azt nem merném mondani. Tehát, hogyha ők tényleg komolyan azt gondolják, hogy most mindenkivel fognak tudni kötni szabadkereskedelmi egyezményt, ez egy tévedés. És hogy ők ugyanolyan fontosak lesznek, mint kereskedelmi partnere, mondjuk Dél-Koreának, mint az Európai Unió, ez egy tévedés. És hogy mi lesz a pénzügye? Tehát, amit mondod, hogy a pénzügyek központja az Londonban van.
Költöznek onnan a bankok, a brokerházak, a minősítők, mindenki.
Igen, és hát van az úgynevezett pénzügyi útlevél, hogy én alapítok egy bankot Angliában, és ez bárhol az Európai Unióban működhet. És azt el fogják veszíteni. Tehát valóban átköltöznek Frankfurtba, Párizsba gondolom, és ne feledjünk Dublinba, mert ott azért angolul beszélnek. De itt igazából egy nagyon-nagyon komoly technikai kérdésről beszélünk, és ez a kereskedelem. Tehát nem a vámokról van szó, hanem a kvótákról, tehát a különféle felvizsgálatokról, a vegyszer. Korai élményem a parlamentben, hogy a vegyszer keret törvényt kellett megszavazni 3 órán át. Kellett, nem tudom, miről szavaztunk, nem az én szakterületem. A vegyszer, hogy melyik vegyszer, szabad használni, melyiket nem szabad használni, stb. Na most az angolok, ha tovább akarnak kereskedni, az angol vegyszeripar nagyon fontos, gyógyszeripar szintén, tovább akarnak kereskedni az Európai Unióval, akkor muszáj nekik ezeket a standardokat betartani. De akkor miért lépnek ki? Hát, ilyen dilemmák merülnek föl, és aztán a szolgáltatás. Ezzel nem foglalkozik a brit közvélemény, hogy mi történik, nem tudom én, a biztosítás, mint szolgáltatással. A biztosítók mindenütt vannak, és a britek ebben nagyon jók, vagy a különféle alapok, stb. Stb. Tehát ezeket nem nagyon lehet áttelepíteni Londonból akárhova. Tehát itt lesz egy nagyon komoly probléma, és hát a becslések, amiket látok, hogy ez alatt a 3,5 év alatt, azóta, hogy elindult a Brexit folyamata, Nagy-Britannia az esetleges növekedéséből 2,5%-ot veszített.
Ha abból indulunk ki, hogy sajnáljuk a britek távozását, akkor az Európai Unió megmaradó részének mennyire fáj az, hogy a britek távoztak?
Ma már alig. Íreknek igen, mert nekik komoly külön problémáik vannak. Én azt látom, és ez nem új, tehát ez még mondom, hogy az én időmben, amikor mindig képviselő voltam, ott volt, hogy elegünk van ebből. Valamikor a britek kilépnek, mi már erre fel vagyunk készülve, igen, valami fájdalmas lesz, a franciáknak nehezebb lesz, a csatorna miatt, a kereskedelem, csatorna kereskedelem miatt alagút meg ilyenek, és soron. Az értékláncok valószínűleg például a német autóipar, igen, itt lesznek külön területek, ahol nehéz lesz. A német autóipar azért függ a különféle brit alvállalkozóktól, de politikailag azt hiszem, ma már minden egyes főváros a 27-ekből elfogadta azt, hogy ki vannak lépni, nem lehet segíteni. Tehát fogadjuk el, ez az élet, meglátjuk, hogy mi lesz.
Ezután jönnek a békés hétköznapok, hát ott van még Spanyolország, Katalónia kérdése, ott van Skócia kérdése, ahol komoly problémákkal kell szembenézniük. Olaszországban mennyire stabil a kormány? Ezekkel fog foglalkozni az Unió a következő időszakban?
És esetleg ki tudja a szlovén-horvát határvizával?
Ami ráadásul közel van hozzánk.
Az hozzánk és, nagyon közel van.
És mi már láttunk problémákat, ami hozzánk közel volt, a délszláv háborút.
És hát itt ennek még van még egy dimenzió, hogyha a szomszédokról beszélünk. A magyar energiaellátás, mint tudjuk, Oroszországtól függ, 70-valahány %-ban, mert a horvátok valami oknál fogva, magyarázatot nem tudok, nem építik meg a cseppfolyósítós földgáz terminált Körk szigetén. Miért nem? Mert nem. Tehát nagyon érdekes, hogy mi most bérelünk az olaszoktól egy ilyen, milyen nagy, 300 hektáros területet a Triest mellett. Tehát ez lesz a magyar tengeri kereskedelem elinduló, kiinduló pontja, ami azt jelenti, hogy inkább Szlovénián át közelítjük meg az Adriát. Most földrajzilag, történelmileg Horvátország sokkal közelebb áll hozzá. Nagyon rossz a kapcsolat köztünk és Zágráb között.
De ez mi lehetett? Magyarország mindent megtett annak idején, amikor a horvát-európai uniós csatlakozásért kellett küzdeni. Igen. Kivont karddal küzdött mindenki.
Igen. Buzogány is volt. Talán fokos.
Mi történt?
Nem tudom megmagyarázni. Tehát a horvát képviselők társadalmi, akivel beszéltek, nem voltak hajlandók valamire való választani. Egyesek szerint ez a MOL kérdése, és van ez a horvát energiavállalat, aminek a MOL részét megszerezte, és ezt a horvátok nem akarják elfogadni. Nem tudom. Rejtély számomra. De minden esetre pletyka szinten azt mesélik, hogy a magyar viszony a szlovén baloldallal jobb, mint a horvát jobb oldallal. Érdekes. Most visszatérve, Katalónia, igen, én nem tudom, hogy mi lesz a kimenetele. Tehát ez egy nagyon nehéz kérdés, mert én azt látom, hogy Katalónia társadalom teljesen megosztott. Fele független lenne, másik fele Spanyolországhoz akar tartozni. A kettőt nem lehet.
Kibékíthetetlen.
Igen. Skóciában volt egy népszavazás, azt hiszem 14-ben, hogy legyen függetlenség, azt a maradók, pont az a kifejezés, az észak-brit, ami azt jelenti, hogy skót, aki ilyen brit érzelmű, tehát az észak-britek nyerték meg, azt hiszem 45-55 arányba, 50-45 arányba. Ez a statisztika most lassan változik, és hogyha az ország kilép, az Egyesült Királyság kilép az Unióból, és Skócia mégis európai nap képzeli el magát, mint az angolok, akkor lehet, hogy kilépnek az Egyesült Királyságból, és ami nagyon-nagyon érdekes, az angoloknál egyre elterjedtebb az, hogy oké, menjenek.
A nagy brit birodalom elkezd széthullani.
Már rég széthullott,
jó, persze. Nagy Britannia.
Az utolsó részecskéi is. Hogy, hát igen, az 1707-ben egyesült a skótokkal, oké, ennek is vége van. Történelem ilyen. Nem kell, nincs szükség. Ráadásul, ami nem teljesen igaz, van ilyen elterjedt hiedelem, hogy mi pénzeljük Skóciát. Parányi mennyiségben ez igazán egy százalék, a GDP 1%-a, ami talán mégsem olyan kevés. Tehát alapvetőleg gazdaságilag nem változtatna semmit, skótoknak nagyon nehéz lenne a nyugdíjak miatt. A nyugdíjak sterlingben van megnevesítve, maradna a Skócia pénzneme a font sterling, vagy mi történne? Én nagyon szívom a fogalmat. Szerencsére nekem nincsenek skót részvényeim.
A visegrádi négyek állapota, igen, az legalább stabil?
Egyelőre.
Egyelőre? Ez nem valami jól hangzik.
A politikában mindig van változás. Nem, én azt látom, hogy jó a kapcsolat a csehekkel, tűrhető a szlovákokkal, szerintem megkönnyebbülés, hogy a Jobb és Igazságos Párt nyerte meg Lengyelországba, és a V4-ek látják, hogy a nyáron a Brüsszelben, a tanácsban az, hogy mi együttesen léptünk be Ursula von der Leyennél, komoly dolgokat értünk el. Tehát, hogy pontosan így történt-e, azt majd a történészek megállapítják, de szerintem a V4-esek játszottak egy szerepet abban, hogy megvédózták Timmermanst. Kigolyózták. Timmermans nem népszerű Varsóban, nem népszerű itt. És ha nem tévedek, ő nem találkozott a miniszterelnök úrral. Járt Budapesten, de nem találkozott, nem hivatalosan. Ő egyébként, az ő édesapja diplomata volt, holland diplomata, és Budapesten volt valamikor, 80-as években, a fiatal emberként, Timmermans sok időt tölt Budapesten. Magyarul nem tud. Nyelv zseni, tehát fantasztikusan beszél angol, franciául, németül, olaszul, spanyolul, magyarul nem.
Ez egy nehéz nyelv. Schöpflinger, a Fidesz volt európai parlamenti képviselője, volt az Inforádió arénájának vendége az elmúlt egy órában. A műsort a rádióban most felvételről hallották, de az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kíséretik. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Exterde Tibor vagyok, köszönöm a figyelmet.